harmadik rész első 20 versét hallgassuk. Kicsit hosszabb ez a rész, de gondolom, hogy a napi igék során találkoztunk vele. Én majd elküldöm követemet, aki egyengeti előttem az utat. Hamar eljön templomába az Úr, aki után vágyódtok, a szövetség követe, akit kívántok. Jön már, mondja a seregek ura. De ki bírja majd ki eljövetele napját, és ki állhat meg, amikor megjelenik? Mert olyan lesz ez, mint az ötvösök tüze, és mint a ruhatisztító klúgja. Ahogyan leül az ötvös, és megtisztítja az ezüstöt, úgy tisztítja meg az Úr Lévi fiait. Fényessé teszi őket, mint az aranyat és az ezüstöt. Akkor majd igaz áldozatot visznek az Úrnak. És olyan kedves lesz az Úrnak Júda és Jeruzsálem áldozata, mint az ősrégi napokban, a hajdani években. Eljövök majd, és ítéletet tartok fölöttetek. Hamarosan vádat emelek a varázslók ellen, a házasságtörők ellen, a hamisan esküvők ellen, azok ellen, akik kizsarolják a napszámost, az özvegyet és az árvát, akik elnyomják a jövevényt, mert nem félnek engem, mondja a seregek ura. Én az Úr nem változtam meg, de ti is Jákob fiai maradtatok. Atyáitok idejétől fogva eltértetek rendelkezéseimtől, és nem tartottátok meg azokat. Térjetek meg hozzám, és én is hozzátok térek, mondja a seregek ura. De ti azt kérdezitek, miből térjünk meg? Becsaphatja az ember az Istent? Ti mégis be akartok csapni engem. Azt kérdezitek, mivel akarunk becsapni? A tizeddel és a felajánlásaitokkal. Átok sújt benneteket, az egész népet, mert be akartok csapni engem. Hozzátok be a raktárba az egész tizedet, hadd legyen eleség a házamban, és így tegyetek próbára engem, mondja a seregek ura. Meglátjátok, hogy megnyitom az ég csatornáit, és bőségesen áldást árasztok rátok. Elriasztom tőletek a sáskákat, és nem pusztítják el földetek termését, nem teszik tönkre szülőtöket a határban, mondja a seregek ura. Boldognak mond benneteket minden nép, mert gyönyörű lesz országotok, mondja a seregek ura. Vakmerően beszéltek ellenem, mondja az Úr. Azt kérdezitek, mit beszéltünk ellened? Azt mondtátok, hiába való az Istennek szolgálni, mi használat teljesítjük mindazt, amit ránk bízott, és hogy gyászban járunk a seregek ura előtt. Inkább a kevélyeket tartjuk boldogoknak, hiszen a gonosztevők gyarapodnak, kísértik az Istent, és mégis megmenekülnek. Amikor erről beszélgettetek egymás között, akik félik az Urat, az Úr figyelt, és meghallotta. És beírták a könyvébe az Úr előtt emlékezetül azokat, akik őt félik, és megbecsülik a nevét. És én tulajdonommá lesznek ők, ezt mondja a seregek ura, azon a napon, amelyet elhozok. Könyörületes leszek hozzájuk, amilyen könyörületes az ember a fiához, aki őt tiszteli. Akkor ismét látni fogjátok, hogy van különbség az igaz és a bűnös között, az Isten tisztelők és az őt nem tisztelők között. Eljön az a nap, amely olyan lesz, mint az izzó kemence. Olyan lesz minden kevés és minden gonosztevő, mint a polyva. Elégeti őket az eljövendő nap, ezt mondja a seregek ura. Nem marad sem gyökerük, sem ágok. De fölragyog majd az igazság napja számotokra, akik nevemet félitek, és sugarai gyógyulást hoznak. Széttapossátok a gonoszokat, hogy porrá lesznek talpaitok alatt azon a napon, amelyet elhozok. Ezt mondja a seregek ura. Isten tegye áldottá az ő igéjének meghallgatását, megértését és szívünk befogadását. Imádkozzunk. Áldunk téged, Urunk, amiért ma is azzal a reménységgel jöhettünk ide a te házadba, hogy itt te vársz ránk. Azért jöttünk, hogy találkozzunk veled. Köszönjük neked a megújuló lehetőségeket. Köszönjük neked minden nap ígéretét, hogy te jössz szembe velünk. Arra kérünk, Urunk, légy itt köztünk és velünk ma is áldásoddal. Szentlélek Isten, te tudod, mi van a szívünkben. Ismered jól az érzéseinket, a gondolatainkat, testi és lelki állapotunkat. Könyörülj rajtunk, hogy legyen a mai Isten tiszteletünk is élő, igaz, éltető találkozás veled. Áldj meg bennünket önmagad jelenlétével. Amen. Fennállva, hallgassuk meg az igét Malakiás proféta könyvéből, az első rész második versét. Szeretlek benneteket, ezt mondja az Úr. Sürgősen meg kell változni ennek a széthúzó, egymásnak feszülő és egymással veszekedő keresztény csoportnak, amelynek tagja vagyok. Ezt panaszolta és ezt mondta el ezen a héten valaki, aki egy keresztény gyülekezet tagja, és nagyon bántja azt, amit tapasztal a saját gyülekezetében. És az indoklás pedig ez volt, hogy azért kell sürgősen megbékülnie a keresztény csoport tagjainak egymással, mert nem sokára visszajön az Úr, és eljön az utolsó ítélet, és már küszöbön áll az utolsó ítélet ideje, és nem sokára be fog toppanni az Úr, és akkor hogyan adunk számot önmagunkról. És minthogy ezen a héten két ilyen beszélgetés egymástól teljesen függetlenül, egymásról mit sem tudó emberekkel beszélgettem, és mindkettő beszélgetésnek ez volt az egyik témája. És mert Malakiás könyvét olvassuk most a napi bibliaolvasásunk rendjében és során, ezért beszélgessünk is erről, hogy mit is jelent ez. Hiszen a kereszténység egy része valóban úgy él, és úgy éli a mostanában való napjait és idejét, és nagyon sokat gondolkodik erről, hogy végidőkben élünk, nem sokára visszajön Krisztus, és hát Könyvespali igehirdetéseire talán emlékszünk, hogy nagyon sokat beszélt erről, és nagyon hangsúlyos volt ez az ő számára is. Az Úr eljövetele valóban izgatja, feszíti sok keresztény ember gondolkodását, és a református egyházon belül is ennek tere, módja van, sokszor esik ez szóba, és sokszor kerül ez szóba. Az Úr eljövetele, Isten ítélete foglalkoztatja a keresztény világot. Malakiás könyvébe nézve, és ahogy Malakiás proféta könyvét olvasok most, hogyan is beszél és mit tanít erről az ige? Mit üzen nekünk Malakiáson keresztül az Úr ezekről a témákról? Mikor jön el az Úr, és mit kér számon? Hiszen a világ vége váradalmak, és az Úr eljövetele váradalmak mögött és között, azért az kiderül, hogy az Úr mire kíváncsi a saját életünkből. És azt az órát és azt a percet nem tudjuk, amikor ő visszajön, mint hogy nem tudjuk, hogy és lesz-e holnapunk, és lesz-e alkalmunk még bármit változtatni az életünkön, és bármit alakítani a saját életünkön. Mikor lépünk mi az Úr elé, és mikor szólít ő magához. Semmiféle garanciánk nincs, és semmit nem tartunk a kezünkbe. Ezt egyes egyedül ő tudja, és ő tartja a kezében. Tehát épp ezért, amiket az Úr számon kér, azt lehet, hogy ma, holnap, holnap után 20, 30, 50, 120 év, vagy több ezer év múlva fogja számon kérni az emberiségen, rajtunk mikor, azt éppen egyikünk sem tudja. Mi is a történelmi háttere Malakiásnak? Mit üzenhet nekünk ennek az ismerete? Malakiás neve ezt jelenti, hogy az Úr követe, a menny királyának a követe. Ő az, aki képviseli az élő Isten akaratát, és az Úr nevében szól, és beszél, mint minden proféta. Ő abban a korszakban élt, amikor a babiloni fogságból már hazatért Izrael, folyt már a templomépítés, az ország újjáépítése, már átesett egy lelki megújuláson, ezt Esdrás Nehémiás könyvéből tudjuk, átesett egy nagy lelki megújuláson és megtisztuláson Izrael népe. Ám de, mint minden megújulást, és minden vallási ébredést és ébredési mozgalmat, az elszürkülés és az elhalványodás követett. Ez történt Izraelben is. Másfelől pedig az újjáépítésbe, az ország rendbetételébe, a hitbeli megújulásba is belefáradt Izrael népe. Kiderült, hogy a tóvá lett déli báb nem annyira szép. Hogy a Sionra vezető megváltottak éneke nem annyira szép. És nem annyira dicsérni méltó az a helyzet, amibe belekerültek. Hogy a hazatért nép élete nem csak a megváltottak büszke és boldog énekét tartalmazza, hanem küzdelmeket, szenvedéseket továbbra is, gyötrődéseket, külső és belső harcokat is. Hogy az újjáépítés és hazatérés korán sem olyan egyszerű és könnyű feladat, hanem olyasmi, amiben épp úgy bele lehet fáradni, mint az egész életünk mindenféle terhének cipelésébe, és az egész életünk küzdelmeibe. A hazatértek ezt élték át, hogy kicsit csalódtak az élő Istenbe, aki az ézsaiási proféciákban gyönyörű jövőt profétált az ő népének. És ez a gyönyörű jövő közelről, testközelből nézve nem volt olyan szép, és nem volt annyira kívánatos, és nem volt annyira ragyogó, és nem volt annyira viruló, hiszen nagyon sok, tudjuk jól, ugyancsak Esdrás és Nehémiás könyvében, hogy meg kellett küzdeniük a samáriaikkal való ellentétekben, és közben a déli szomszédaik is megtámadták őket, az edomiták. Tehát külső-belső harcok, és a népen belüli egyenetlenségek is feszültségeket okoztak a nép körében. Újra elveszni látszott Isten ígérete, és újra elveszni látszott az Úr szavának súlya, az a szentséges mód, ahogy Esdras és Nehémiás beszámoltak arról, hogy hogyan fogadták az Úr szavát, és hogyan újult meg Izrael népe, elveszni látszott ez a korszakhoz képest, és ehhez az időhöz képest, az ébredés korszakához képest, az Úr szavának tekintélye elmosódni látszott. Az Úrhoz tartozás öröme elszürkülni, elbágyadni látszott. Úgy tűnt, hogy kiürül egy kicsikét mindez belőlük. Újra elveszni látszott az Úr közelségének öröme, élménye, a hozzátartozás. És hadd legyen ez ma az első kérdés, amivel nézzünk csak szembe, és gondoljuk végig, hogy milyennek látjuk mi saját személyes kereszténységünk állapotát, saját Krisztus követésünk, saját Úrhoz, az Úrhoz tartozásunkat. Miként látjuk, és milyennek látjuk a saját hitbéli állapotunkat és Istenhez tartozásunkat, és milyennek az egyházunk életét. Úgy gondolom, hogy ugyanígy fenyeget az elszürkülés, az elhalványodás, a belefáradás, a belesüllyedés a hétköznapokba is, nem egyszer csalódottság kíséri az Úr tevékenységét és a nép életét. A nép romlásának láttán újra meg újra előjön, ha végignézzük az egész Ószövetséget, amikor a nép romlásnak indul, akkor vannak proféták, akik újra meg újra a végidőkre emlékeztetnek, Isten ítéletére emlékeztetnek, és ezzel próbálják fölrázni a népet és visszavezetni az Úrhoz. Hogyan beszél itt Malakiás erről? Hogyan adja elénk az ő igéje? Amikor Isten ítéletet készít, akkor egyszerűen a megbántott, a megcsalt fél kéri számon, a hűtlenül elhagyott fél, az élő Isten kéri számon népén az ő hűségét, az ő életét, az ő kitartását. Isten hív számadásra. Mikor jön el az Úr, és mit fog ő tenni? Azt olvastuk, és az annyira szép, ahogy beszél erről az ige. Én majd elküldöm követemet, aki egyenget előttem után, hamar eljön templomába az Úr, aki után vágyódtok, a szövetség követe, akit kívántok már, jön már, mondja az Úr. Hamar eljön templomába az Úr, aki után vágyódtok. Mikor jön el az Úr? Ha egyszer éhes és szomjas lesz az ő népe, az Úrra. Ha egyszer összeroskad és tikkat lesz, és nagyon-nagyon kiéhezett az Isten közelségére, hogy újra fényes legyen az ő jelenléte, hogy újra ragyogjon, világítson az ő szava, hogy újra ez legyen az övéi világossága, amikor sóvárgott, kívánt kincse lesz, újra népének az Úr, az ő hűséges, szövetséges társa. Amikor ez a lelki szomjúság motiválja és mozgatja, és ezt tölti be az egész nép életét, amikor ébredésre vár, de így vár ébredésre. Évek óta imádkozik ébredésért a mi gyülekezetünk is. Minden hétfőn ez történik az ökumenikus ima óráinkon, és minden szerdán is elhangzik nagyjából ez az ébredésre várás. És akik átélték a háború utáni ébredési időket, sokszor beszélnek erről, mit vágyott, akart kincsről beszélnek. De vizsgáljuk meg önmagunkat, milyen éhségek és szomjúságok töltenek be bennünket igazán. Az a benyomásom, hogy sokkal inkább az anyagi biztonságra várás és a szeretet emberektől nyert szeretet, vágya, várakozása és szomjúsága él a mi szívünkben. Miközben ébredése várunk, miközben úgy látjuk, hogy tikköteg a világ, miközben azt szeretnénk, hogy fújjon az Úr szele, és jöjjön el a Szentlélek ébresztő ereje, és újítsa meg ezt a világot, és újítsa meg a földet, és tegye újra virulóvá az emberek lelkét. Hogy is van ez bennünk? Miféle tikkadtságok és szomjúságok motiválnak és mozgatnak bennünket? Néhány napja figyeltem egy keresztény csoport beszélgetéseit. Mi került közöttük szóban? Legkevésbé sem az, hogy is vagyunk az Úr előtt, és hogy mit is jelent ő nekünk. Eltűnődtem ezzel. Mi is van akkor bennünk? Hogy vagyunk mi keresztjének? Mi mozgatja legbelül az életünket? Mi az, ami igazán meghatároz bennünket? Malakiás üzenete, hogy akkor jön el az Úr, amikor éhség és szomjúság lesz ő utána, amikor sóvárogni fog az ön népe ő utána. És Jézus ugyanezt mondja a Máté evangéliumában a 23. vagy 4. részben az végidőkről szóló történetek és példázatok kapcsán. Az eredeti szöveg szerint, amikor vigyázva és imádkozva várjuk őt, kinyújtott, megfeszített nyakkal figyelni és várni, ezt mondja az eredeti szöveg, amikor így tud várakozni Isten népe, megfeszített erővel és kinyújtott nyakkal és kémlelve az Urat és az ő akaratát. És ebben kegyelem van. Ebben önmagában kegyelem van. Nem akkor, amikor a népe háttal áll neki, és fütyül az Úr szavára, akkor még mindig vár, akkor még mindig türelmesen kivár az Úr az odafordulásra, az őrá való szomjazásra vár az Úr. Isten népe az Úr eljövetelétől megújulást vár, megtisztulást, és örömünnepet remél. De az Úr ezt mondja, eljövök és ítéletet tartok fölöttetek. Az ő eljövetele olyan, mint a tűz, ahogy az ötvös tisztítja meg az ezüstöt és az aranyat, kiégetve belőle és szétválasztva mindazt, ami szennyeződés, hogy minél tisztább lehessen, vagy mint a lúg. Isten sokszor használja ezt a képet, az ige sokszor beszél erről, hogy Isten olyan, mint a tűz, a mindenható Isten jelképe, a tűz. És ez kétarcú dolog, az igében is kétarcú dolog. Egyfelől a pusztában a tűzoszlop vigyázva izzelt és vezet izzelt. Ugye emlékszünk erre? Az őrző-védő szolgálat, az Isten tűze, a megőrzés lehetősége, a melegadás és az élet lehetősége, de pusztítás és pusztulás is, ahogy Izrael történelmében sokszor látjuk a fölégetett falvak, városok, a pusztult ország képében. És hogy mikor, miként jelenik meg ez a tűz, óvó, védő, oltalmazó erőként, vagy pedig úgy jelenik meg, pusztító tűz, ez attól függ, hogy milyen a népe állapota, attól függ, hogy hogyan figyel Isten népe az Úrra. Nézzük csak végig. Az Ószövetségben, amikor szabadul Izrael népe Egyiptomból, akkor csak az Úrra figyel, az elején csak az Úrra figyel, akkor tűzoszlop őrzi és védi Izrael népét, akkor védi Isten tűze a népet. És ha egyszer elfordul tőle, ha ítéletet tart az Úr, akkor pusztító erőként van jelen. Vagy gondoljunk Pünkösd tüzére, akkor jön el ez a tűz, amikor egyé válik a tanítványok lelke, Krisztusra várók lelke az Úrral, amikor ez a szomjúság, a Krisztusra szomjazás tölti be az övéi lelkét. Milyen tüzet óhajtanánk magunknak, és hogy tépjen mellénk tűzben az Úr, és hogy tüzesítsen bennünket, mit várnánk önmagunknak. Nagyon gyakran úgy gondolom, hogy a keresztény világ is úgy gondolja, hogy jöjjön már a haragnapja lángol, és végezzen ezzel a rossz világgal, ahogy a 363-as énekünk mondja, pusztítson. Mert úgy gondoljuk, hogy pusztulás mérte a világ, és zárójelben azt gondoljuk, hogy de én nem. Én megúszom. Hogy is várunk erre a tűzre? Milyen tüzet óhajtanánk magunknak, és ez a nép a Krisztusra figyelők lelki állapotától függ, hogy hogyan jön el ez a tűz. Mit kér számon az Úr az övéitől, és mit akar kiégetnie az övé lelkéből, mit akar kilúgozni? Hamarosan vádat emelek, hangzott ebben az igében, a házasságtörők ellen, a varázslók ellen, a hamisan esküvők ellen, akik kizsarolják a napszámosokat, az özvegyet és az árvát, akik elnyomják a jövevényt, és akik visszatartják a tizedet. Csak egy picit nézzük ezt a bűnlajstromot, ezt a vádiratot, amit az Úr tesz elénk. Házasságtörést nem kell külön magyarázni, amit Isten népe úgy élte, és Malakiás nagyon szépen beszél elől, éppen a második részben, hogy aki elbocsátja az ő feleségét, erőszakot követel rajta, és ez gyűlöli az Úr. Kemény beszéd ez mindazoknak, akik ki szeretnének lépni, vagy megvetik, ahogy Malakiás fogalmazva, ifjúkoruk feleségét és párját. Varázslók ellen azt hinnénk, hogy ó, semmi közünk 20. 21. század emberének ehhez nincs köze. Hogy ne lenne? Hányféle süket jóslásban és süketféle taktikákban, kártyavetésekben, ebben abban bizakodik az ember. Elképesztő, hogyan akarjuk manipulálni a sorsunkat, és a felvilágosodott ember hányféle ostobasággal gondolja kézben tartani a saját sorsát, és befolyásolni a saját sorsát. De korszerűek ezek, nagyon is korszerűek. Vagy gondoljuk a tized kérdésére. A gyülekezet tudja, pontosan tudja, hiszen nem egyszer volt már szó erről, és hál' Isten a gyülekezet egy része él is. Az ige azt tanítja nekünk, hogy minden jövedelmünknek egy tized része az Urat illeti. És nem csak a jövedelmünk, de az energiánk, a szellemi kapacitásunknak egy tized része az Úr, hiszen mit van, amit nem kaptál volna? Mi mindent őtőle kaptunk. Az oltárra is ő tette az áldozatot, miközben úgy látszott, hogy mi visszük. De hogy mi visszük, ő tette az oltára az áldozatot, mindenünk tőle való. Mi csak visszaadunk mindabból, amit az Úr adott. És nagyon gyakran, ez sokszor kerül szóba azért közöttünk, hogyha adakozásról esik szó, bibliaórákon vagy magánbeszélgetésekben, félünk tőle. Sokan félnek ettől. És sokan úgy gondolják, hogy hát rajta vesztek, mert pici a nyugdíjam, pici a jövedelmem, pici a keresetem, és mi lesz akkor, ha ennek még egy tized részét odaadom az Úrnak. Vegyük már végre komolyan az Isten beszédét. Egyszerűen áldást ígér az Úr. Tessék szíves megfigyelni. Azt mondja ez az ige, meglátjátok, hogy megnyitom az ég csatornáit, és bőségesen lesz áldás rajtatok. Elriasztom tőletek a sáskát, nem pusztítja a földetek termését, nem teszik tönkre szőlőtőkéteket. Boldognak mondanak majd benneteket, mert gyönyörű ország lesztek. Ki kell próbálni. Tegyetek próbára, ezt mondja ez az ige. Ki lehet próbálni, szaván lehet fogni az Urat. Mi történik akkor, ha jövedelmem, energiám, szellemi és lelki és fizikai energiáim egy része is az Úré, akitől amúgy minden pillanatunk és minden esélyünk és lehetőségünk van. Aztán, amit számon kér népén az Úr, a szociális igazságtalanságok, az, ahogyan az erőfölényével él az ember és visszaél mások kárára. Ez a billajstrom, amit elénk rak, és ez a vádirat, amit Isten elmond a népének, nagyon korszerű vádak, nagyon is életbevágó. És elgondolkodhat, hogy mennyi változatlanság között éljük az életünket. Egy 3000 évvel ezelőtt ugyanúgy az volt a probléma, mint ma. Ugyanúgy szembe ment Isten népe olykor, és ugyanúgy nem tükrözte a hétköznapi etikája az Úr szavát és az Úrhoz tartozást, mint ahogy ma így áll ez velünk és közöttünk. Ha Isten emel vádat, ki csodálhat meg? Ha az Úr, ami vádolunk, kiadhat számot önmagáról, előtted meg nem igazulhat lelkem, elkárhoztathat engem. Ez is az egyik énekeskönyvi énekünk. Isten ítéletre érkezése mégsem az ember elítéléséért következik. Nem azért, hogy megbüntesse, hogy elutasítsa az övéit. Ha Isten az ítéletről beszél, akkor nem azért teszi, mert ebben van kedve, és úgy szeretné megalázni az övéit, és meg akarja föltétlen büntetni az övéit. Nem erről van szó. A Malakiás könyve így kezdődött, fenyegető és feddő jövendülések. Az eredeti szöveg, ez a feddő jövendülés, ez azt jelenti, hogy amikor Isten elkezd kiabálni, kiabáló ilyen fölrázó szavak az élő Istentől, amikor ránk kiált az Úr. És akkor szoktunk mi egymásra ránk kiáltani, akkor is a dühösek vagyunk, ez is igaz, de akkor is, amikor óvni szeretnénk, akkor védeni szeretnénk valakit. Mert féltjük, hogy most rosszul lép, és aztán baja esik, meg valami baj történik az életében. Olyankor szoktunk egymásra rá kiáltani. Így kiált ránk az Úr. És nem véletlenül a második mondata a Malakiás könyvének, szeretlek titeket. Hát ezért beszél ítéletről, számunkérésről, vádiratról is. Mert szeretettel és ragaszkodva óvni szeretni az övéit, megmenteni szeretni az Úr az övéit. Ez a ránk kiáltó szeretet, ez az utánunk szóló és utánunk nyúló szeretet, olyan, mint Jézus szeme lehetett Péteren, nagy csütörtök éjszakáján. Emlékszünk, ugye, tudjuk a történetet. Péter fogadkozik, hogy ha veled kell is halnom, veled megyek. És Jézus előre figyelmeztet, hogy még háromszor megtagadsz, míg a kakas meg nem szólal. És Jézust átvezetik, amikor megszólal a kakas a főpap udvarán, és ránéz Péterre. Ez a Péter után küldött tekintet vádolja, de ébreszti is Pétert. Hát ilyen ránk kiabáló, vádló és ébresztő, mégis hozzánk forduló gyöngét szeretett szavai, ébresztő szeretett szavai, amiket szól az Úr nekünk. És mitől lett azzá? Miért igaz ez, hogy ez mégis szeretetből fakadó szó? Isten ítélete valóban elviselhetetlen, meg nem igazulhat ő előtte egyikünk lelkesen. De volt, van, aki közénk állt, és közénk áll. Volt, aki segítő jobbot, szabadító jobbot nyújtott nekünk, aki közvetítő lett, a szentséges Isten, és a mi vádolásra méltó életünk között, aki bűneink büntetését önmagában hordozta. Az Úr akaratát tudakolta és tudatta velünk, és ebből az derült ki. Szeretlek titeket, halálos, nagy, keresztig tartó és föltámadásra vezető szeretettel. Benne, általa, érte, mégis örömmé és mégis ünneppé lehet az a nap, az a végső nap, amikor az Úr elé kell lépni. De fölragyog majd az igazság napja számotokra, és felüdültök, és sugarai gyógyulást hoznak. Áldott az Úr, aki így szeretne ma is hozzánk lépni. És adja Isten, hogy így legyen vele való találkozásunk. Amen. Imádkozzunk. Urunk, a te vádbeszéded igaz. Nehéz és kemény tükröt tart elénk. Bocsásd meg, ha rosszul élünk az erőinkkel. Bocsásd meg a bűtlenségeinket, árulásainkat, veled szemben és egymással szembeni bűneinket, és könyörülj rajtunk, Urunk. Köszönjük, hogy mégsem vádolni akarsz, hanem ránk kiáltó óvó szeretettel önmagadhoz vonsz, és önmagad karjaiba zársz. Áldott légy érte, Urunk, hogy ennek ellenére, hogy tudod, milyenek vagyunk, és tudod, kik vagyunk, ragaszkodsz hozzánk. Köszönjük, hogy te hűséges és kitartó Isten vagy. Áldunk érte, Urunk. És ez a kitartó szeretet formáljon, vezessen, segítsen bennünket, hogy be tudjuk tölteni a te törvényedet, s várjunk rád minden nap. Minden nap kinyújtott nyakkal figyeljünk rád, és fordítsuk feléd szívünket és arcunkat. Áldj meg unuk szent sóvárgással, szomjúsággal, rád vágyódással, hiszen kincsünk vagy, és mi ezt már tudjuk, az élő víz vagy számunkra, és mi már kóstoltuk ezt. Ezért jöjj, Urunk, napról napra, és ne hagyj elveszni bennünket, sohasem. És kérünk a népünkért, újra kérünk ébredésért, és köszönjük, hogy türelmesen vársz ránk, mert könyörülni szeretnél, és megmenteni szeretnél. Áldott légy érte, Urunk. Amen.